Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A hangfüggöny előtt Carla Bruni és Serge Lama dalát hallották. Ez azért izgalmas, mert Carla Bruni annak a Nicolas Sarkozynek a felesége, aki rövidesen börtönbe fog vonulni, mert hogy államfőként, francia elnökként annak idején kihasznált olyan összegeket, méghozzá Líbiából, amelyek őt segítették politikai pályáján. Nálunk még nem vonult senki, de azért már készülődések vannak, ezért belpolitikával folytatjuk a tetőteraszon. Cseke Péter a meghívottam. Szervusz Péter, köszönöm, hogy itt vagy, és várható-e, hogy lesznek vonulások, mert hogy az államfő, a miénk, Nikus Ordán bejelentette, hogy a korrupció továbbra is mumus, és hogy a széreinek fel kell lépni, de nagyon-nagyon meghatározott terepet, mozgásteret szánna tulajdonképpen az erre szakosodott kérdemén szervnek. Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást, és ott kapcsolódnák rá a felvezetődre, hogy ugye mondtad a Sarkozy közelgő börtönbe vonulását.
Ez nem a széréi volt, ez az én lemerülő telefonom.
Igen. Nálunk nem börtönbe vonulnak a politikusok, hanem onnan szivárognak kifele. Most én arra utalok, hogy az elmúlt néhány hónapban sorra hozott felmentő ítéleteket.
Hát mert elévülnek.
Vagy rendkívüli jogorvoslatokat hagyott jóvá a legfelsőbb bíróság számos esetben. És ez már jelenséggé vált, nem akarom már ezt most boncolgatni, csak erről jutott eszembe, hogy fordított nálunk az irány. Ami meg a széréi aktívabb szerepvállalását illeti a korrupció ellenes fellépésben, küzdelemben. Én először is arról beszélnék, hogy Nikus Ordán államfő most először kezdi felölteni igazán az államfői szerepet. Most ez tényleg az ő terepe, a nemzetbiztonsági stratégia előkészítése az tényleg az államfő hatáskörébe tartozik. Azt hiszem, mint törvény is előírja, hogy az államfő, a frissen megválasztott államfő az eskütételtől számított 6 hónapon belül kell, hogy vázolja a parlament előtt, és el kell fogadtassa a parlamenttel a nemzetbiztonsági stratégiát.
Miközben még nem nevesítette a széréi és a CIA élére a
igen, erre
személyeket.
Mindjárt visszatérnék, mert nyilván a bejelentése kapcsán sok észrevétel nem van nekem is, másoknak is. De ugye erről még nem beszéltünk, illetve hát sokszor beszéltünk ebben a stúdióban arról, hogy késlekedik az államfő tanácsosi csapatának kialakítása, most már végre ez is megtörtént, lehet ezt is érdemes tenni.
Igen, hiányzik néhány olyan dolog, ami bennünket is akár érinthet, tehát nincs kisebbségügyi, illetve esélyegyenlőségügyi, hát a nők esélyegyenlőségét, de akár más egyéb kategóriáknak is az esélyegyenlőség.
Azt akartam csak, hogy ezt rögzítsük, hogy ez végre megtörtént, és ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert mondom, kezdi tartalommal megtölteni ez a hatásköreit.
Mennyire ez szerencsés az, hogy Orbán, Ludovik Orbán belpolitikai tanácsosa lett az államfőnek?
Engem meg is lepett elsőre, hogy Ludovik Orbán szerintem nagyon fontos szerepet kap. Az egyik első számú tanácsos lesz, ahogy én látom, és abból is az is utal erre, hogy meglehetősen szabadszárjúan nyilatkozgatott az elmúlt napokban ebben a minőségében már. Nyilvánvaló, hogy államfői engedéllyel. Tehát
igen, lehet, hogy közlik aztán egy idő után, hogy meddig tart az a pálya.
Tehát ha Nikus Ordán, mint államfő nem bírálhatja, teszem azt a szociáldemokrata pártot, mert árt a koalíciónak, Ludovik Orbán csuklás nélkül ezt megteszi, nyilván neki mindenféle tüskék vannak benne beszédi miatt, és hát van az egykori pártja, a Nemzeti Liberális Párt miatt bőven is, tehát sok frusztráció, ami nyilván nem jó, mert...
Ja, Péter, tényleg túllépve azon, hogy
de túllépve mindezekkel, Ludovik Orbán nagyon jól ismeri a romániai politika mozgásait, kulisszatitkait, logikáját,
jó, de
az
én
érdek...
Én most inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ez nem arról szól, hogy a tanácsosnak tulajdonképpen inkább közvetíteni kéne, javasolni kéne, tehát hogy a tanácsosi szerepkör, mint olyan...
Ez nem egy publikus, alapvetően nem egy publikus
oké, de sérül,
funkció.
Hogy persze, nem erről kéne szóljon, hogy ő legyen a második szóvivő.
Igen, csak mondom, akaratlanul is azzá vált. Ez, itt nyilván van egy olyan, egy újdonságfaktor, a sajtó gyorsan megrohant a Ludovik Orbánt, aki ezek szerint nagyon sok mondani való szorult, és most reflektorfénybe került, és ezt kiöntötte úgymond a lelkét, így is lehetne fogalmazni, és én csak reménykedem, hogy azért nem őt fogjuk látni minden este a tévében, mert nyilvánvalóan nem ez az ő hatásköre.
Tehát inkább azt látod, hogy ez egy leosztott pakli, eddig is Nikus Ordán arra vigyázott többnyire, hogy ne adjon támadási felületet, és akkor a megmondó ember, legalábbis belpolitikai szempontból Ludovik Orbán lesz.
Első benyomás az, hogy ő lesz a Kotrocsény megmondó embere politikai ügyekben.
Jó.
Lehet, hogy lesz gazdasági ügyekben egy másik ember, de nem, a többiek sokkal diszkrétebb emberek. De Ludovik Orbán ugye miniszterelnök volt, nem akárki, és mondom, Nikus Ordán szempontjából azért jelent nyereséget, mert nagyon otthonosan mozog a nagypolitikában, és szerintem tényleg tud jó tanácsokat adni. Tehát, hogyha lenyesegetjük róla ezeket a kirohanásait, és amik szerintem idő után meg fognak szűnni, akkor végsősorban egyáltalán nem volt rossz választás. Jó, de itt térjünk vissza arra, hogy én csak ezt egy felvezetőnek szántam, hogy a nemzetstratégia, az új nemzet biztonsági stratégia kapcsán két fontos újdonságot emelt ki az államfő. Az egyik teljesen érthető és logikus az orosz hibrid hadviselés elleni védekezés, amit ben a széreire nagy szerepet szánna az államfő. Most itt már is gyorsan egy zárójelet megér az, hogy a széreire, mint a tavalyi események is bizonyították, képtelen volt kivédeni ezeket a hibrid támadásokat. Ez ugye Călin Georgescu első fordulós győzelmére utalok. A másik volt ugye az, hogy úgymond frontális támadást kell intézni a korrupció jelensége ellen, és más eszközök hiányában, ezt nem ő mondta, ezt én mondom, a széreit kell hát hatáskörökkel megbízni, ezt itt, és itt kezdődik a homály, hogy tulajdonképpen az államfő
azt mondta, jól körülírt.
Jól körülírt, jogilag megalapozott, alkotmányosan megalapozott hatásköröket kapjon a hírszerző szolgálat, amelyek élesen elkülönülnek az ügyészség munkájától, mert nyilván bármilyen átfedés már alkotmányossági aggályokat vett fel, és itt emlékeztetném a hallgatókat arra, hogy évekkel ezelőtt, de most már nem is tudom, már talán 10 év is eltelt azóta, az Alkotmánybíróság alkotmányos ellenesnek ítélte a széréi is az ügyészség, vagy a DNA, most már nem is tudom,
DNA közti protokollomokat, igen.
Együttműködési megállapodást, ami ből az szűrődött le, hogy a széréi nyomozói hatásköröket kapott. Tehát ez itt nagyon fontos, hogy a széréi egyetlen, és vagy legfontosabb funkciója, az információ szerzés, nem a nyomozás.
Jó, Péter, de nézzünk a dolgok mögé egy picit. Igen, parancsoljunk.
És akkor pontosan amiatt ez a titkos együttműködési megállapodás miatt ennek nagyon rossz üzenete van így első hallásra, hogy a széréi kapjon ezen a területen nagyobb hatásköröket. Annál is inkább már mondom, tényleg itt mindenki azért van zavarba, Nikus Ordán államfő, még azok is, akik támogatják ezt az elképzelést, mert nem világos, hogy hogyan lehetne jogilag becsomagolni, vagy pontosan mit ért az alatt az államfő, hogy nagyobb szerepet, mert a mostani törvények szerint, beleértve az alkotmánysági döntést is, tehát előírják, hogy a széréi, miközben nemzetbiztonsági ügyekben
illetékesként
információkat gyűjt, akár lehallgatásokkal és ilyen titkosszolgálati eszközökkel. Ha korrupciógyanús jeleket talál, információkat kap, azokat azonnal továbbítja az ügyészségnek, és pont. Ezzel a széléi szerepe lejár. Vagyis, mit lehallgat egy politikus, üzletembert, bárkit, mondom, nemzetbiztonsági ügyekben, és abban a beszélgetésben elhangzik egy olyan utalás, ami korrupció gyanúját alapozza meg, akkor ezt a hangfelvételt átadja az ügyészségnek, és az ügyészség még csak fel sem használhatja ezt a hangfelvételt a bíróságon. Viszont a hangfelvétel alapján büntető eljárást indíthat, ennek megvan a procedúrája, és saját hangfelvételeket készíthet, ráállíthat. Most már ugye a nyomozóknak, a rendőrségi nyomozóknak is
van technikája.
Ez pont az Alkotmánybíróság egyik döntésének egyik eredménye. A lényeg, hogy ez a két szerv élesen elkülönüljön. Tehát itt meg kell várni, hogy pontosan mit tartalmaz majd a stratégia ebben a vonatkozásban, de akkor is felmerülnek kérdések most az eszközöktől függetlenül, hogy az a román hírszerző szolgálat, amelyik, mint említettem, tavaly képtelen volt elhárítani a Georgescu jelentette és részben külföldről irányított veszélyt, minek kapjon újabb hatásköröket? Nem először a szerét magát kellene valamilyen formában megerősíteni, és az az egyik történet, a másik az, hogy egy olyan széréi, amelynek az ellenőrzése, civil kontrollja minimális, mert
igen,
az biztos, hogy Csaba Botond volt már néhányszor meghívott, ő a titkosszolgálatokat felügyelő bizottság RMDSZ-es tagja. Jó, nyilván ő nem fogja a saját munkáját gyalázni, de az egy komédia, amit ez a bizottság a széréi ellenőrzése címén végez. És akkor itt jön még egy nagy probléma, hogy lassan 3 éve nincs egy civil vezetője.
Igen, illetve ezeket a jelentéseket nem tárgyalták meg. Tehát, hogy
és
éves egy óriási
adósság,
kell,
és ez igen. Is a kontroll része, kontroll hiányosságát mutatja, hogy a 2020-as volt az utolsó széléi jelentés, amit a parlament megvitatott és jóváhagyott. Tehát van egy 4 éves elmaradás.
Azért, hogy a hallgatók inkább képbe legyenek, jegyezzük meg, hogy a külföldi hírszerzőszolgálat és a belföldi, tehát a CIA és a CIA élén civil vezető szokott lenni a törvény szerint. Most, mivel nincs egyik intézmény élén sem kinevezett vezető, az operatív második ember, vagyis katona emberek, szakemberek vezetik a mindkét intézményt. Ez az, ami tulajdonképpen felvet némely kételyeket, és amit említett Péter, ugye, hogy évente szoktak jelentést tenni, azt a szakbizottságok megtárgyalják, megvitatják, elfogadják, avagy újabb kérdéseket tesznek fel, ez továbbra is ugye elmaradt, tehát lényegében állam az államban, méghozzá úgy, hogy a minimális civil kontrollnak a látszata is igen halovány, vagy teljes mértékben hiányzik, de itt akkor két dolog van, Péter, legalábbis az én olvasatomban. Egyik, ez az aggály, hogy mennyire tudnak ők saját maguk urai lenni és úgy működni. A másik meg, hogy a korrupció hogy jött vissza, mint fenyegető tényező, mert egy adott pillanatban már rongyán rágtuk, már hiteltelenedett, mint hívószó, mint társadalmat fenyegető és kikezdő veszély. Most íme látjuk, hogy frontálisan kell vele valamit kezdeni, tehát azt jelenti, hogy vagy nagyon jól elbújt, vagy nagyon hamar megfeledkeztünk róla, vagy mindkettő.
Na itt volt egy impulzus szerintem, itt most teljesen, itt még csak nem is sajtóból veszem ezt az információt, vagy teremtem meg a kapcsolatot, de kicsit elsikkadt, bár a román sajtóban azért jelen volt, és én véleményanyagokat is olvastam róla, hogy az amerikai külügyminisztériumnak volt egy nagyon-nagyon lesújtó jelentése Romániáról, egészen friss, ez néhány hetes, ahol üzletembereket is idéznek, hogy mennyire újra elburjánzott a korrupció, meg tehát tulajdonképpen egy washingtoni diagnózis. Én nem tudom nem összekapcsolni a témának a hirtelen reflektorfénybe kerülését ettől a washingtoni jelentéstől. Tehát nyilván nem biztos, hogy ez az egyetlen tényező, ami hirtelen felszínre emelte, hogy előre tolta ezt a problémát, meg hát tehát lehetnek az államelnök hivatalnak, az államfőnek olyan információi, amelyek nem nyilvánosak, és amelyek arra utalnak, hogy ez a jelenség ismét akár a nemzetbiztonságot kockáztató méreteket öltött.
Ez a tetőterasz.
Amíg a legfelsőbb biztonsági tanács megvitatja, jóvá hagyja, egyáltalán publikussá válnak ezek a dokumentumok, amelyek a különböző nemzetbiztonsági hát stratégiákat vagy perspektívákat tisztáznak számunkra. Vessünk egy pillantást a kormány, a Viktória Palota tájékára, hiszen ott van egy koalíciós hatalmi szerkezet, amely recseg, ropog, amióta megalakult. Nem az történt, hogy az első, hát egymást újra megszokjuk típusú időszak után valamiféle olajozottság jellemezze a kormányzati munkát, hanem folytatódik igaz váltakozó hevességgel az egymás froclizása, hogy szakszerületlenül fogalmazzak, vagy az úszéré támadja a PSD-t, vagy a PNL-é a szocdemeket, vagy a szocdemek visszatámadnak. Szóval mindenki egy kicsit mindenkit, időnként még ebbe a purpárléba a szövetség is bekapcsolódik szordinósan. Egy szóval az a benyomásom, hogy Bolozsánnak lesz miről majd memoárt írnia, amikor visszavonul a kandalló mellé, és ex kormányfőként elkezd emlékezni.
Igen, én most úgy képzelem el ezt a koalíciót, és én most optimistán fogalmazok, mint egy régi rozoga mozdony által vontatott szerelvény, ami pöfög, lelassul, leáll, síneket felszedték, újra kell tenni, de előbb-utóbb elér a cél. Nagy késéssel, de befut. Uh-huh. Befut a célállomásra. Tehát itt inkább az optimizmusomat akarom ezzel becsomagolni.
Egészen mérsékelt a derülátásod.
És az optimizmusomat, és erre gondolom még néhány gondolat elején ki fogunk térni, azzal magyarázom, hogy a PSD tisztúító kongresszusa még el se kezdődött, már véget ért, és most arra utalok, hogy Szoni Grindjánó egyetlen elnök jelölt lesz ezen.
És végre van már dátum, Péter, mert annyit lebegtettél.
De hogy ne, a kérdésedre válaszoljak, mert itt ez egy kicsit komplexebb dolog, de tehát az a lényege, ha már a vonat hasonlott, hogy folyamatosan újabb és újabb akadályok és lassító tényezők vannak. Nem siklik ki a vonat, de azért, hogy ne siklodjon ki, meg kell állni. Tehát ezzel arra utalok, hogy mindig újabb témák feszítik ezt a koalíciót. Most a hosszú ideje két fontos téma volt, és apróbbak mellette. Az egyik ez a egyszerűség kedvéért helyi közigazgatási reformnak nevezett intézkedés csomag, aminek hosszú története van. Bele kellett volna kerülni a második csomagba, de pont a nézeteltérések miatt kikerült.
Kérdéses az is, akkor hogy a reform jellege is megkérdőjelezhető.
Persze, azért nem mondom, hogy az egyszerűség kedvéért nevezem reformcsomagnak, nyilván nem erről van szó, mert akkor még emlékszem, hogy Kelemen Hunor is azt ígérte, hogy 2-3 héten belül ezt pontra teszik, és azóta eltelt újabb 2-3 hét, tehát lassan másfél hónap, igen, nem tévedek, és még mindig nem tettek pontot rá.
Mert a PSD annyira bevédi a saját veszélybe került helyi elöljáróit, hogy nem akar engedni a 48-ból?
Hát igen, itt ebben a stúdióban is beszéltünk erről, hogy a célpontja ennek a csomagnak, azok célpontjai az önkormányzatok. Említettem, hogy a PSD kongresszusának küldöttek 90%-a önkormányzati képviselő, polgármester, megyei.
Na jó, de a dolog elindult onnan, hogy azért vázolom, hogy a hallgatók is tudjanak visszakapcsolódni, mert ez egy régebbi téma. Tehát először volt egy bizonyos szám, hogy annyit kell leépíteni. Utána kiderült, hogy az nem az a szám, volt egy kis számháború, lényegtelen, mert hogy a mai helyzethez viszonyítva tulajdonképpen csak egy intermezzo. Most ott tartunk a vitában vagy egyeztetésben, hogy minden egyes helyzetet külön kéne tárgyalni, vagy legalábbis figyelembe venni helyi sajátosságokat, illetve Van egy kis szelep, egy kis megengedő, hát nem tudom, zárójel, ami arról szól, hogy nem föltétlenül létszámleépítés, hanem büdzsé lefaragás, vagy a kettőnek a kombinációja. Tehát, hogy tulajdonképpen a fő cél, hogy ne költsenek többet. Aztán, hogy azt abból oldják meg, hogy kevesebb fizetést adnak, hogy kevesebb szer rendeznek falunapot, vagy szilveszteri tűzijátékot, vagy éppen elbocsátanak embereket, ez már egy másik történet, nyilván része a mostani problémának.
Hát, vagy áramot spórolnak.
Vagy akár áramot lekapcsolnak.
Jó, csak az árujel. Igen, de most van annak friss fejlemények, tehát nyilván a PSD és a liberális párt között voltak a legnagyobb eltérések, az RMDS valahol a kettő között egy kompromisszumot javasolt, de a legfrissebb információ az, hogy kedden a koalíció legutóbbi ülésén ebben a témában elvi egyesség született. Tehát ami a kemény dió volt, azon sikerült túljutni, hogy pontosan milyen formában, én így láttam leírva, hogy a 10%-os leépítésben értettek egyet, vagyis a betöltött állások 10%-át szüntetnék meg, ami azt jelenti, hogy kb. 13 ezer embert veszítheti el a munkahelyét, de nyilván
ez, hogy, ez, hogy elvben megegyeztek, ez még mindig nem
hát
garancia.
Ez nyilván, itt azért nem álltak ki a sajtó elejé, hogy akkor megvan a harmadik
csomag,
mert ebbe a csomagba beleszuszakolnák. Ez nem is szuszakolás, mert szuszakolás az erőltetést jelent. Ez szerintem szerves módon kapcsolódik a központi közigazgatás átszervezése, karcsúsítása is. Tehát ennek a csomagnak ez is része lesz. Ott is ugyanaz a téma, hogy milyen intézményeket vonnának össze, melyeket szüntetnék meg. Én most egy valamilyen projekten dolgozom, aminek az a lényege, hogy én fel akarom térképezni az összes romániai közintézményt. Uh-huh. Rengeteg van is, már rengeteg, és nincs még csak egy adatbázis, ami megkönnyíteni az én dolgomat, hogy egy helyen megkapjam.
Mire befejezed, összes... Péter? Meg is szűnnek. Már csak igen. A lábjegyzeteket kell dúsítanod.
Tehát, teljesen, uh-huh. Van nekem egy projektem a uh-huh. Murével közösen. Mondjam, jó. Tehát ezek közül megszüntetnek, összevonnak, ez is része lesz, és a PSD ráadásul, és itt már szuszakolásról lehet beszélni egy kicsit, ragaszkodik ahhoz, hogy a gazdaság élénkítő elképzelése is ebbe a csomagba kerüljenek uh-huh. bele. Miért? Mert hát egyrészt nyilván egy kalap alá veszi, mert akkor tudja, hogy akkor ezt is egy kalap alatt ugye elfogadtatják a parlamenttel. A PSD többször is hangsúlyozta, hogy szerintem helyesen, hogy ez lesz az utolsó úgynevezett parlamenti felelősségvállalással elfogadtatott csomag, ami ugye azt jelenti, ezt a hallgatóknak mondom, hogy parlamenti vita nélkül fogadják el ezeket a tervezeteket, ami nyilván így futószalagszerűen ezt az eszközt használni, ez nagyon
nyaklótlanul.
Hát akár demokrácia ellenesnek is tűnik egy adott ponton. Na, nekem ezek a legfrissebb információm, de vannak, tehát hogy ez újzán úgy tűnik, hogy azért végül sikerül túllépni, és jövő héten talán meg lesz, de semmi sem garantált. Nyilván az idő, az óra, az ketyeg, és itt már szinte biztos, hogy ha lesz is törvény belőle, ezek a változások csak január 1-től lépnek majd hatályba, annyira el fog mindezt tolódni. Még ott alkotmánybíróság, még sok minden jöhet. De mint említettem, a vonat elé újabb és újabb akadályok gördülnek. Most a második már hosszú ideje húzódó, tehát ez nem egy újabb, hanem egy hosszú ideje húzódó vitatéma a bukaresti időközi főpolgármester választás kérdése, ahol nagyon röviden a képlet nagyjából úgy néz ki, hogy elvileg a liberálisok és az USZRÉN sürgetik, az USZRÉN elsősorban, hogy minél hamarabb idén tartsák meg ezeket a választásokat, válasszanak egy legitim főpolgármestert Bukarest élére, tekintettel arra, hogy a törvényt már rég megszegte a kormány. Ugye a tisztség azért üresedett meg, mert az addigi főpolgármesterből államfő lett Nikus Ordánból, és akkor
a liberális alpolgármester most
ügyvivő
főpolgármester, városvezetőként működik.
Tehát nyilván nincs vezető nélkül a város, de egy ilyen köztes állapot van, jogi értelemben is, és az a törvény úgy szól, hogy 90 napon belül meg kellett volna, ami után lemondott Nikus Ordán, 90 napon belül meg kellett volna szervezni. A törvényen az a gond, hogy semmiféle szankciót nem ír elő, uh-huh. hogyha csúszás van. Na, én emlékszem, hogy Ludovik Orbán, ha már emlegettük, Ludovik uh-huh. Orbán, miután kisodródott a, most nagyon finoman fogalmaztam, a Nemzeti Liberális Pártból, és megalapította a saját pártját, bombázta az akkori kormányt, a Kücu kormányt, azt hiszem, hogy szervezze meg az időközi választásokat, beperelte. Most ebben fejlemény, ha már ennél a témánál tartunk, hogy a Mentsétek meg Románia Szövetség módosítana törvényen úgy, hogy szankciók is legyenek. Most nekem nem világos, kit lehetne szankcionálni, mert a kormány dolga a választások időpontjának kihirdetése és megszervezése prefektúrákon keresztül. Most az egész kormány büntetett. Lényegtelen, de hogy mindenképpen ezt a joghézagot valahogy meg kell
tenni. Ez kronológiai szempontból, időzítés szempontjából miért érdekes, Péter? Azért, mert a PCD még nem döntötte el, hogy mikor van kongresszusa, tehát nem akart bevállalni egy újabb, hát ha nem is borítékol, de valószínűsíthető kudarcot, ha saját jelöltel megy neki, és netán éppen nem ő lesz a győztes, vagy mindenik párt a maga módján egy kicsit úgy gondolta, hogy most ez jó lesz így. Mit kiprofitálhat? Tehát, hogyha valakinek a jelöltje nyer egy fővárosi választást most 2025 őszén, az a jelenlegi preferenciákat, amelyekről ugye tudjuk, hogy 40% AUR és a többi az... hát oszlik, és az összesítésben alig felén túl van a hatalmi hatalmon levő pártoknak az aránya, hogyha leosztjuk. Szóval, hogy ezt a képletet érdemben befolyásolhatja, vagy megállíthat most működő folyamatokat? Hogy látod?
Hát egy biztos, hogy a bukaresti főpolgármesterre választásnak van egy nagy politikai tétje. Köztudott, hogy a főpolgármester az a politikus, akire a második legnagyobb, aki mögött a második legnagyobb szavazat tömeg áll, tehát a második legnagyobb legitimitású politikus az országban az államfő után.
És már van két államfőnk, aki volt ex-polgármester.
És akkor itt akartam rátérni arra, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy és ez egyébként nem csak Romániában van így, Franciaországnak is volt főpolgármester, köztársasági elnöke, de két elnök is van, Traian Băsescu is főpolgármesterként kezdte a politikai karrierjét, és Nicu Ciordanból is államfő lett, és nyilvánvaló, hogy ilyen...
Băsescu szállításügyi miniszterként kezdte, aztán utána lett, igen, de tulajdonképpen ez volt a trambulin.
A trambulin innen került.
Így van.
És nyilván egy ilyen politikai szereplő, akinek ekkora súlya van, a saját pártján belül is megnő a tekintélye, és veszélyt jelent az éppen aktuális pártvezetőségre. Viszont a PSD-vel az a helyzet, hogy ők legjobban attól tartottak, és Soring Vidiano ezt többször is megfogalmazta, hogy a PNL, a másik két koalíciós párt, a PNL és az USZR összefognak ellenük. Vagyis közös jelöltet állítanak, és a PSD állít, vagy nem állít saját jelöltet, az ő dolga, és akkor lenne még az AUR, amelyik ugye akár győzelemre esélyes lehet ezen az időközi választásokon. A PSD ezt úgy értelmezte, hogy őket kiszorítanák így a koalícióból, ez már a koalíciós megállapodás felrúgásaként is értelmezhető, és csak azt tartják megoldásnak, hogy vagy egy közös jelöltet indítsanak a három párt közösen, ugye az RMDSZ ebben nem rúg labdába, vagy mindegyik önálló jelöltet. Az biztos, hogy Soring Vidiano abban volt érdekelt, hogy a PSD kongresszusa után dőljenek el ezek a dolgok. Itt most...
De lassan kifutunk az időből.
Most már rég... De...
Nem, te úgy értve, hogy rácsúszunk a karácsonyi ünnepekre, igen, és akkor az most már ide-oda keresztény és ortodox érzület nem fog működni, szerintem törvény szerint se egy adott pillanatban.
Pontosan, tehát azért mondták uszérés politikusok is azt, hogyha ezen a héten legkésőbb nem születik meg a kormány határozata a választások időpontjáról, akkor már csak jövőre lehet megtartani, mert ugye A kormány határozat dátumától számítva van 35 nap még minimum, aminek el kell tennie, hogy visszafele számolás indul, úgyhogy jövőre lesz. Itt én most borítékolom, hogy jövőre lesz, tavasszal valamikor időközi főpolgármester választás. Ez ennek a koalíciónak az egyik kudarca, hogy ezt nem sikerült tettő hozni, viszont arra jó volt, hogy egy gumi csont legyen. Itt mondom, abban reménykedem, hogy most, hogy a PSD belül a kedélyek csillapodni látszanak azzal, hogy gyakorlatilag már eldőlt, ki lesz a teljes körű elnök ennek a pártnak. Ebben a témában is kompromisszumkészebb lesznek a szociáldemokraták.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Amíg a kongresszusra rákészülünk, már pedig a PSD november 7-én érdekes dátum azért egyébként, ugye, világtörténelem szempontjából. Szóval, hogy a novemberi kongresszusra rákészül a szociáldemokrata párt, ejtsünk néhány szót a Zsuki Ménes helyén megtartott 17. szövetségi kongresszusról, amelyről hétfőn a Tetőteraszon már beszélgetünk Székely Istvánnal, az ügyvezető alelnökkel. Akkor azt a dokumentumot vettük így sorra, és elkezdtük együtt olvasni, értelmezni, értékelni. Nyilván nem került sor arra, hogy kik voltak a nagy hiányzók, és van egy ilyen kommunikációs, hát szinte panel, hogy az a fontos, ami nem hangzott el. Na most nem hangzott el Nikus Ordánnak a beszéde, vagy akár üdvözlete. Ez furcsa volt, hogy legalább én nem emlékszem, hogy elküldte.
Nem volt
üdvözlet. Nem is küldte el a tanácsosát, hogy akkor legalább valamilyen módon a jelenlétét legalább szimbolikusan jelezze. És nem volt ott Markó Béla.
Így van. Még azon gondolkozom, hogy nekem még volt...
Voltak hiányérzeteid?
Hát most végül is ez a két hiányérzet volt, illetve volt még egy hiányérzetem. Lehet, hogy ennek éppen akkora jelentősége nincs, de nekem azt tűnt furcsának, hogy sem a politikai elnök az elnök politikai beszámolójában, ami mindig is része, napirendi pontja a kongresszusnak, sem ebben az LMDS irányát a következő évekre meghatározó stratégiainak nevezett dokumentumban nem volt reflektálás a nemzetközi kontextusra. Tehát, hogy úgy tűnt számomra, mintha az LMDS ugye egy burokba képzelné magát, semmilyen külső hatások nem érhetik, mintha elvonatkoztatna attól, hogy közben mennyit változhat akár egy évről a másik évre a világ, ugye mindenki az új világrend kibontakozásáról beszél, és ugye itt van a szomszédságunkban ez a háború, semmilyen reflektálás erre nem volt. Ezt mondom, kénytelen voltam megállapítani, nekem hiányzott, lehet, hogy másoknak nem, csak nem tudom, ez mennyire volt tudatos. Nem volt semmilyen reflektálás, és szerintem azért igaz, hogy ez is a nemzetközi kontextushoz tartozik, de más vetülete van a magyarországi választásokra. Ilyen szempontból nem volt hiányérzetem, tehát sem az elnök a politikai beszámolójában, sem ebben a dokumentumban nem hogyan válasz magyarországi választásokra nem volt utalás, de tulajdonképpen a magyar-magyar viszony, Budapest-erdélyi magyar közösség viszony meg sincs említve.
Hát ott megvannak vannak, tehát van egy része, ami arra utal, hogy hogyan, miként szerepel. Tehát név szerint ott van Budapest, Brüsszel, Bukarest egy mondatban.
A dokumentumban?
Igen, benne? Az első oldalban.
Na jó, akkor ez elkerül a felvezetőben, az lehet, hogy elkerült a figyelmemet. Tehát miatt nem volt hiányérzetem. Jó, azt tudjuk, hogy voltak kivételek. Maga Orbán Viktor kormányfő, aki egy félig kampány speech-et nyomott le, némileg ráadásul dramatizálta is, mert az a mondata, hogy a hazának szüksége van az erdélyi magyarokra, tehát szavazataikra. A Fidesznek szüksége van, azért ezt így kell lefordítani. Ez a drámaisága miatt volt szokatlan. Én nem emlékszem, hogy ugye egyrészt Orbán Viktor még nem volt a MDSZ kongresszuson, kettő, ez is jelzi, hogy eljött, hogy a választások előtti RMDSZ kongresszust is ő maga nagyon fontosnak érzi, hogy itt mondhassa el az üzenetét. Én nem emlékszem, hogy 4 éve a Fidesznek, Orbánnak lett volna egy ilyen segélykiáltásszerű üzenete Erdély fele, hogy szavazzatok ránk, mert az nem volt ilyen. Ez nyilván összefügg azzal, hogy most az a Fidesznek van egy kihívója, és hogy Orbán Viktor már nem olyan magabiztos, mint volt 4 évvel ezelőtt. Na, ezek, és ugye megemlíteném még Kereskényi Gábor szatmárnémeti polgármestert, mert ő volt a felszólalók közül, az RMDSZ-es küldöttek közül az egyetlen, aki szóba hozta a magyarországi választások témáját.
Mert hogy ott van a határ mentén a város, valószínűleg ez is szerepet játszhat ebben. Markó Béla viszont nem jutott elő, mindeniken ott volt eddig, már ex-elnökként.
Hát éppen ezért volt hírértéke, ő alanyi jogon küldött, tehát ő nem mondható, hogy ő kikopott az RMDSZ-ből, neki tisztsége van, a szövetségi elnöki,
a szádban,
szövetségi elnökség, nem a szátnak,
a szátnak is tagja.
Persze, a szátnak, jó, hogy mondod, mert az ugye az RMDSZ operatív vezető testülete, tehát tulajdonképpen ott van a felső vezetésben, irodája van Marosvásárhelyen, és nem jött el, és a távol maradásának is nyilván volt egy üzenete. Én most nem spekulálnék ezen, de akár egy tetőteraszra is meghívhatod, és megkérdeztetett tőle, de nyilván nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy ez az első kongresszus, ahol maga Orbán Viktor is itt volt, köztudott, hogy Markó Béla volt szövetségi elnöknek, elég határozott álláspontja van az RMD és a Fidesz stratégiai szövetségéről, jelesül bírálja, túlszorosnak tartja ezt a szövetséget. Markó Béla volt az, aki az RMDSZ vezető politikusai közül egyetlenként fogadta Magyar Pétert a hivatalában. És lehetne sorolni. Tőle kellene megkérdezni. Nekem vannak információim arról, miért nem jött el, de nem hiszem, hogy most ebben a pillanatban releváns. Ő, neki kellene ezt elmondani.
Dansum saman uns dagurinn rís Þó þú dyljist í minnist ég þín Og þín hönd leiðir hönd mína heim Út í hamingju gæm Við þeim fara ljúfa aukna eld Undi ég þetta kveld Dúpa þökin ljúka moldu skjóð Mild og hljóð kemur nóg
Közeledik az évvég, és mindenki kezdi elővenni a vastag plajbázt, húz egy vonalat, és számolgat, hogy mi mennyi, hogyan marad, hogyan tudja kigazdálkodni a hátra levő időszakot. Aránylag sok önkormányzat van olyan helyzetben, hogy döntenie kell, hogy akkor most a páros vagy páratlan napokon szünteti meg a közvilágítást, avagy hogyan fogja a szociális hálóra szánt pénzt kigazdálkodni, sakkozni, de a nagy számok szintjén is, Péter, úgy látom, legalábbis amit eddig olvastam, de majd tetőteraszra fogok invitálni makrogazdasági szakembereket is, egyelőre ami beérkezett, és amit megpróbáltam összerakni, arról szól, hogy a kormányzati igyekezet dacára nem jött az az eredmény spórlásban, deficitcsökkentésben, amit szakemberek, de kormányzati tényezők, tehát politikusok is előre láttak, úgymond kivetítettek. Ne kapkodjuk el ezt a diagnózist, vagy már is mondjuk azt, hogy elégtelen volt, nem volt eléggé átgondolt, vagy akár úgy is lehet értelmezni ezt, hogy a baj sokkal nagyobb, és ez csak menet közben derült ki, hogy mennyivel nagyobb.
Hát mivel nem ismerem a számokat, még csak kívülről sem, nem, hogy belülről. Tehát belülről azt jelenti, hogy a reális számok. Jó, nem akarom azzal vádolni a kormányt, hogy, vagy a közintézményeket, hogy hamis adatokat kommunikálnak, de...
Hát ha nem tudják, hogy hány alkalmazottuk van, igen, hát azért most már ezt azért tegyük rendbe, hogy a számokkal nehezen bánni.
És mondom, ha nincs egy egységes nyilvántartás még a közintézményekről sem, akkor ez sokkal elmond a román állam működéséről. De ugye, ha a koalíciót kérdezed, mert nyilván az újságírók sem hülyék, és rászoktak rendszeresen döntéshozóknál kérdezni erre, hogy akkor most bevált az első deficitcsömeg, akkor azt mondják, ez a visszatérő válasz, aminek szerintem nagyon sok igazságtartalma van, és nem csak ők mondják, hanem Daniel Dajano, a költségvetési tanácselnöke, egy elismert közgazdász is, hogy valójában tényleg csak jövőre fogja éreztetni a hatását az első, és hát a második csomag ide vonatkozó része.
Bár itt, dacára annak, hogy végülis amikor a TVA növelésről volt szó, pontosan ez állt az indoklás,
hogy gyorsan pénz hozta a házhoz.
Következő hónapban már meg kell mutatkoznia.
Jó, ugye itt nyilván volt egy ellenhatása is ennek az áfa emelésnek, jelesül a fogyasztás csökkenése. Tehát augusztus drágulásokat hozott, és az emberek elkezdtek visszafogottabban vásárolni. Vagyis kevesebb TVA folyt be, de erre szerintem számítottak, ezt erről az RMDS szakpolitikusai beszéltek, hogy ez az egyik hátulütője az áfaemelésnek, hogy lehűti úgymond a fogyasztást.
De ez is lehet egy átmeneti.
És átmeneti, de ez átmeneti, persze, ez átmeneti. Tehát egyelőre még augusztusi, szeptemberi adatok sem biztos, hogy vannak. Tehát túl kevés. Majd decemberben, amikor már legalább 3 hónap adatai megkapjuk. Viszont persze, hogy vannak rossz jelek. A sorra rontják az idei, román gazdaság idei növekedési kilátásaira vonatkozó prognózisaikat a nagy pénzintézetek, az IMF, a Valuta Alap, a Világbank. Mikor elkészült az idei költségvetés, és még Táncos Barna pénzügyminiszter volt, készítette vele egy interjút, ez tavasszal volt, mert februárban, mikor készült?
Nagyon igen, átcsúszott az egész, igen.
Azt hiszem, hogy 2,4%-os GDP növekedéssel számolt ez a büdzsé, és nyilván nem csak én hitetlenkedtem, de akkor Táncos elismerte, hogy ez a szám, hát ez a szám egy kicsit elrugaszkodott lehet akár, és most arról szól, hogy maximum 1%-os lesz a gazdasági növekedés, ami nyilván a költségvetés állapotára nagyon nagy mértékben hat. Tehát ezzel is
lesz büdzsé kiegészítés több ízben. Igen,
de ahhoz, hogy jövő évben legyen egy jól átgondolt és reális alapokra és a lehetőségeket maximálisan kihasználó költségvetés az országnak, egy sor feladat még a kormány előtt áll. Tehát ez a sokat emlegetett harmadik csomag, aminek része a közigazgatási leépítések, önkormányzati leépítések és a központi leépítések. Ez egy nagyon fontos része, mert kell tudnod, hogy akkor mekkora lesz a bérköltség jövőre. Ezt kell az önkormányzatoknak is tudniuk, és nyilván a
igen, hát az a 13 ezres szám az nem egy apró kis adat. Tehát annak költségvonzatai vannak, és nem akármilyenek.
Tehát ezt semmiképpen nem lesz költségvetés kiigazítás újra, mert ugye azt ígérték, hogy még évvégéig mindenképpen lesz egy, amíg ezt a csomagot el nem fogadja a parlament, vagy legalábbis amíg nem kerül sínre, és közeledjen az elfogadása. Akkor ugye volt nekem egy elkezdett gondolatom, hogy nem fejeztem be, hogy vannak olyan problémák, amelyek huzamosabb ideje terhelik ezt a koalíciót. Említettem a helyi közigazgatás reformját, a bukaresti időközi választásokat, de vannak újabbnál újabbak is, most a legfrissebb a minimálbér emelés. A minimálbér emelés is befolyásolja nagyon sok szempontból a költségvetést, bár ez inkább a magánszférát terheli. Ezt is el kell dönteni.
Záros határidőn belül.
Igen, hogyha azt akarjuk, hogy az országnak jövőre legyen idén elfogadott költségvetése. Itt már érzékelek egy olyan veszélyt, hogy ismét nagyon elhúzódik a...
Ez koalíciós, ha nem szakító próba, de
hát mindig vita, lesz vita újabb és újabb szakító próbái lesznek ennek a koalíciónak. Ahogy említettem a műsor elején ezt a hasonlatot a zötyögő, pöfögő vonattal, amelyik vánszorog, és újra megáll. Ilyenek lesznek, az egyik lesz nyilván jövő évi költségvetés. Ha a PCD óhaja teljesül, és ezt a gazdaságérintő részt is beteszik ebbe a csomagba, aminek állítólag nem lesz jelentős költségvetési vonzata. Tehát azt ígéri a PCD, hogy olyan elképzelései vannak, amelyek nem terhelik az állami költségvetés különösebben, akkor lehet, hogy nem is befolyásolja. Tehát ez a lényeg, hogy és akkor ott vannak még az uniós helyreállítási forrásokból finanszírozott beruházások, amik most úgy tűnik, hogy ezekben sikerült, elkészült a lista, hogy mit támogatnak továbbra is, mi nem. Ez nagy meglepetésemre, ez viszonylag, ahhoz képest, hogy mit ígért, zökkenőmentesen lezárul, de ez nagyon fontos volt, hogy a román állam is világosan lássa, hogy mire jut pénz, és mire nem. Na, egy szó mint száz, ahhoz, hogy a következő év költségvetéséről beszéljünk, még nagyon-nagyon sok kérdésnek tisztázódnia kell. Én abból, hogy az augusztusban még gyengék voltak a bevételi oldalon az adatok, én nem vagyok gazdasági szakértő, de még azért messze menő következtetést nem vonnék le.
Hát az a tény, hogy Brüsszelben már áttárgyalták a deficit
történetét,
azért arra utal, hogy enged következtetni, hogy nem abban a ritmusban alakulnak a dolgok.
Pontosan, és ez a 8,4% ez elég nagy mozgásteret, illetve tudja a csuda, hogy mekkora mozgásteret, mert tényleg nem tudom, de első ránézésre nagyobb mozgásteret biztosít a kormánynak arra, hogy a beruházásokat is egy bizonyos szinten tudják tartani, ami ugye a PCD-nek az egyik, de az LMDS-nek is veszőparipája.
Hát ha a koalíció haladását egy vicinális pöfögéshez hasonlítottad, a mi időnk egy TGV gyorsaságával érkezett a következő stációhoz, ami azt jelenti, hogy elköszönünk a hallgatótól, és neked is köszönöm, Péter, hogy bejöttél a stúdióba áttekinteni azt, hogy végülis belpolitikai vonatkozásban milyen erővonalak, dinamikák és perspektívák jellemzik ezt a 2025-ös őszt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
További szép estét a hallgatóknak.
Holnap újból tetőterasz, ezúttal Dobrodzsába fogunk menni, az ottani magyarok egyik képviselőivel beszélgetünk arról, hogy milyen, ha kilátása van a magyar embernek a tengerre, legyen akár az a fekete is. Köszönöm.
Ez a tetőterasz.